A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. Felmérések igazolják, hogy a fiatalok napjainkban sokkal hamarabb kezdenek el szeszes italokat, dohánytermékeket, vagy akár kábítószereket fogyasztani. Az imént említett anyagok egy felnőtt szervezetében is beláthatatlan károkat okozhatnak, de hatványozottan igaz ez egy még fejlődésben levő személy esetében. Teljességgel megállítani a jelenséget nem lehet, azonban minden kis lépés számít, és szerencsére vannak, akik tesznek azért, hogy visszaszorítsák az egészségre káros szerek fogyasztását. Ezt a szerepet vállalta fel a Pontis Egészségügyi Szervezet, ahol orvostanhallgatók és rezidens orvosok valós eseteket feldolgozva interaktív múzeumi bemutató formájában tartanak prevenciós előadásokat. Témánk? Megtanulni nemet mondani. Erről beszélgettünk tehát a mai medicinában, meghívottam dr. Ladányi Emmanuel, szülésznőgyógyász, rezidens orvos, a Pontis Egészségügyi Szervezet elnöke, akit nagy szeretettel köszöntök a mikrofonok előtt. Doktor úr, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok a kedves hallgatóknak!
Elsősorban beszéljünk arról, hogy hogyan is kell elképzelni a Pontis Egészségügyi Szervezetet.
A Pontis Egészségügyi Szervezetet igazából úgy kell elképzelni, mint egy baráti társaságot, egy főleg rezidens orvosokból álló baráti társaságot, akik úgy gondolták, hogy a saját szakmájuk űzésén kívül megpróbálnak olyan dolgokkal is foglalkozni, ami a közjót szolgálja. Tehát igyekszünk, ahogy a nevünk is mondja, hidat építeni a páciensek, a laikusok, betegek, illetve az egészségügyi rendszernek az útvesztői között, és megpróbáljuk ezt olyan módszerekkel elérni, ami nem szokványos. Emellett célunk, ahogy mondtad, a prevenció, a betegedukáció, mert ugye az az alapja a betegségnek a megelőzésének, hogyha elét veszük a dolgoknak, és elkerüljük esetlegesen a káros szereket, vagy megpróbáljuk megelőzni bizonyos betegségeknek a kialakulását. Erre próbálunk rámenni a prevenciós előadássorozatunkkal, kiállításunkkal. Ugyanakkor a tevékenységpalettánk az szerteágazó egészségügyi neveléssel, elsősegélynyújtással is foglalkozunk, illetve saját házi konferenciákat is szervezünk. Amint mondtad, nagyon fontos az, hogy minden apró lépést és minden apró dolgot megcsináljunk annak érdekében, hogy prevenciót hozunk be a betegeknek az életébe. Na most tulajdonképpen innen indult ki a megtanulni nemet mondani dohányzás, alkohol és drogprevenciós kiállítás a fiataloknak. Az volt a tapasztalatunk, hogy a fiataloknak alapból magasabb az ingerküszöbe. Tehát nehezebben lehet őket megszólítani. Nem elég az, hogyha egy szakember, vagy a szülő, vagy a tanár, vagy bárki elmondja nekik, hogy fiam, lányom, ne dohányozz, mert az káros. Vagy ne igyál, mert az nem tesz jót, és végképp ne drogozz, mert láttad, hogy mi történik a filmekben azokkal, akik drogoznak. Hát nekünk az a véleményünk, hogy ez nem elég. Ez nem működik. Ezért még egy szokványos előadáson túl is gondoltuk a történetet, ezért létrehoztunk egy úgynevezett interaktív múzeumot.
És hát pont ez a nagy kérdés, hogy mi ez az interaktív múzeum, az rendben vagy alkohol, cigaretta és drogprevenció, és mindenki, vagy szerintem sokan a hallgatók közül láttak már erre vonatkozó előadásokat, vagy kisfilmeket, vagy írott anyagokat, viszont ez az interaktív múzeum, ez valami újdonság, valami olyan, amiről még szerintem sokan nem hallottak.
Igen, pont ez van, amit az imént említettem, hogy nem elég elmondani, nem elég hallani azt, hogy károsak ezek a szerek. Még az sem elég, hogy látunk egy filmet vagy egy videót, hanem konkrétan szemléltetni kell, hogy mit okoznak a szervezetünkkel ezek a szerek. Tévedés ne essék, mi nem akarjuk senkinek azt mondani, hogy úristen, ezek aztán olyan szerek, hogy egyetlen adag használatától is katasztrófa történik, viszont tudnia kell minden embernek, és főleg a fiataloknak azt, ami az ő fiatal testükre egy plusz vulnerabilitást jelent, hogy ezeknek a szereknek a kóros, abuzív, hosszantartó, nagyobb mértékű fogyasztása konkrétan szervi elváltozásokat okoz, amik sajnos sokszor visszafordíthatatlanok. És az interaktív múzeum azt célozza meg, hogy bemutassuk. Bemutassuk például preparátumokkal. Konkrétan szerveket mutatunk meg ezeknek a fiataloknak, és szemléltetjük azt, hogy hogy néz ki egy egészséges tüdő, és hogy néz ki egy olyan tüdő, ami egy krónikus egyénhez tartozott valamikor. Ugyanakkor megpróbáljuk azt is megmutatni, hogyan néz ki egy cirotikus máj. Ugye mindenki hallott a cirózisról, hogyha alkoholista vagy, akkor valószínű cirózisba fogsz meghalni, mondják nagyon sokan. De mit jelent a cirózis? Mindenki csak hallja, olyan, mint a mumus, hogy tudjuk, hogy létezik a cirózis, de nem tudjuk, hogy az micsoda. De hogyha ezek a diákok látják azt, hogy mit tesz a májjal a túlzott alkoholfogyasztás, akkor lehet, hogy könnyebben megértik, hogy miért kell elkerülni ennek a hosszantartó vagy nagymértékű használatát. Ugyanakkor kicsit tudományosabbá téve a dolgot, mikroszkópon is megmutatjuk sejtszintű elváltozásokat, és tüdőhangot hallgathatnak az illetők, tehát meghallgatják egymásnak a hát vélhetően egészséges tüdejét, és ugyanakkor szimulátorokon meghallgattatjuk velük azt, hogy hallatszik egy krónikus dohányzónak a tüdeje. Továbbá felvettük a kapcsolatot az Agencia Nacional Antidroggal, akiknek ezúton is köszönöm a segítséget és a készségüket, akik szemüvegekkel járultak hozzá a kiállításhoz, és ezek a szemüvegek szemléltették bizonyos szerhasználatnak a hatásait. Tehát szemléltették azt, hogy néz ki egy marihuána fogyasztás, egy különböző kábítószer használat, esetleg a részegség milyen állapotokhoz vezethet, ezzel is bemutatva azt, hogy igen, ezekre az állapotokra lehet eljutni. Továbbmenve műlábbal próbáltuk szemléltetni azt, hogy mit okoz egy perifériás érszűkület. Tehát akár odáig fajulhat a történet egy kóros dohányosnál, hogy le kell vágni a lábát. És ez nem egy kuriózum. Tehát ez megtörténik világszerte nap mint nap, több esetben is, hogy olyan érbetegségben szenvednek ezek a szerhasználók, hogy végtagjaikat kell eltávolítani.
Az előbb elhangzott az, hogy a diákok az iskolákban megnézhetik, hogy hogy néz ki egy krónikus dohányosnak a tüdeje, és hogyan néz ki egy egészséges tüdő. De mennyivel hatásosabb ez, mint az a kép, amit láttunk az egyszerű cigarettás dobozokon, hiszen ott is próbálnak megijeszteni minket, vagy arra ösztökélni a dohányosokat, hogy le kéne mondani erről a káros szenvedélyről.
Igen, nagyon jó a kérdés. Pont arra vetíteném vissza ezt a kérdést, amit az imént mondtam, hogy magasabb az inger küszöbük. Tehát nem elég az, hogyha látnak egy plakátot, amin van egy feketére színezett tüdő. Nem elég ezeknek a fiataloknak az, hogyha látnak egy olyan magzatot, ami szenvedett az anyai dohányzás miatt. Nem elég az, hogyha egy fokhíjas egyénnek a képét látják. Mert ez olyan, hogy hát igen, ráteszik, hogy oké, létszi, ne dohányozzunk, de konkrétan megmutatva, hogy igen, ez egy valódi dolog, tehát tényleg így néz ki a szerv, és gyere, nézd meg, hogy megforgathatod azt a preparátumot, és megnézheted minden oldalából, hogy ez valamikor egy élő szövet volt, és ennyire tönkretette a dohányzás, vagy akár az alkoholfogyasztás, nehogy isten kábítószer használat.
Magasabb az inger küszöb, de mennyire hatásos ez a bemutatás? Milyen eredményt lehet elérni, vagy mennyire mennek oda a diákok egy-egy esemény után, és mondják azt, hogy jó, oké, akkor itt volt, elég volt, és itt van a határ, és nem gyújtok többet rá, nem fogyasztok nagy mennyiségben szeszes italt többé, és nem kábítószerezek, hogyha fennállt ennek a lehetősége, vagy ez a történés a korábbiakban.
Igen, pont erre voltunk mi is kíváncsiak, és igyekeztük felmérni úgymond a munkáknak az eredményét. Készítettünk egy kérdőívet. amit kitölthettek teljesen névtelenül azok a diákok, akik részt vettek ezen a kiállításon, interaktív múzeumon, és több mint 90%-uk tartotta hasznosnak és tartalomteljesnek ezt az egész interaktív múzeumot, és talán az egyik legnagyobb újdonság számukra az volt, hogy meglepődtek azon, hogy mekkora negatív hatásai vannak az e-cigiknek, az elfbároknak, az elektromos dohány készítményeknek. És több mint 80%-uk azt válaszolta, hogy igen, a jövőben tartózkodna ezektől a szerektől. Mi úgy ítéljük, hogyha nem a 80%-uk, hanem csak a 15%-uk mondta volna azt, hogy a jövőben tartózkodni fog ezektől a szerektől, akkor már elértük azt a kicsi eredményt, ami hozzátesz ahhoz, hogy a jövőben egy nagyobbnak a része legyen.
A műsor folyamán fogunk még beszélgetni az elektromos cigarettákról, elfbárokról, hevített dohánytermékekről, de még maradjunk egy kicsit az interaktív múzeumnál és az iskolában történő bemutatóknál. Mit mutat a tapasztalat? Milyen korban kezdenek el a fiatalok különböző szereket fogyasztani? Meglátásod a beszélgetések, előadások alkalmával gyűjtött információ alapján valóban egyre fiatalabb korban próbálják ki a különböző szereket, és esetlegesen válnak függővé?
Igen. A válaszom az, hogy igen, viszont ez változó és nagyon sok dologtól függ. Tehát függ a szociális helyzettől, függ a családi állapottól, függ attól, hogy anyagilag milyen helyzetben van az illető, városi vagy falusi származású, fiú vagy lány. De azt vettük észre, hogy egyre felkapottabbak, főleg a designer drogok. Későbben majd beszélünk a designer drogokról, ahogy te is mondtad, de az a helyzet, hogy manapság sokkal elérhetőbbé váltak, mint ezelőtt 15 vagy 20 vagy 30 éve. Tehát ezelőtt 25 éve, vagy akár a mi gyerekkorunkban, mi csak a tévéből hallottunk ilyenről, hogy kokain vagy heroin. Láttuk egy filmben, és megijedtünk tőle, hogy úristen, ezek milyen termékek. De manapság az a helyzet, hogy a designer drogok azok jelen vannak mindenhol, és sajnos nagyon-nagyon könnyen hozzájuk lehet jutni, sőt, honlapok vannak, ahonnan ezeket a designer drogokat meg lehet vásárolni. És akárki, akinek van egy működő bankkártyája, fellép erre a honlapra, és megrendeli magának a különböző álnéven eladott designer drogokat. Nagyon egyszerű hozzáférés. Sőt, az a tapasztalat, amit az Anás kollégáink is mondtak, hogy a fesztiválokon brutális mennyiségű drog használat történik, és nagyon igyekszenek kiirtani a forrásokat és felkeresni a gyökereit ennek az egész dealer hálózatnak. Viszont visszatérve az eredeti kérdésre, igen, nagyon sokrétű a probléma, függ a személyiségtől elkezdve a családi állapotig. Az a tapasztalatunk, hogy azoknál a diákoknál, azoknál a gyerekeknél, akiknél jelen volt egy családi trauma, jelen volt egy gyerekkori szenvedés, esetleg a családban egy olyan probléma, ami egy életre szóló sebet hagyott az illető gyereknek az életében, hamarabb elkezd kóros szereket használni.
Most különösen a drogokra fókuszálva, hogyha valaki egyszer vagy kétszer, vagy mondjuk egy fesztivál ideje alatt fogyaszt valamilyen kábítószert, függővé válhat? Fogunk hosszabban is beszélgetni a műsor folyamán a függőségekről.
Hát igazából, hogy érthető legyen, úgy fogalmaznék, hogy a függőséget azt úgy kell elképzelni, mint egy krónikus betegséget, amit nagyon gyakran visszaesés kísér. Tehát az a pillanat, amikor egy illető egyénnek a mindennapi tevékenységét befolyásolja az a szerhasználat, akkor függőségről beszélünk. Tehát akkor, amikor sóvárog a szerért, akkor, amikor folyamatosan eszébe jut, már csak az a gondolat, hogy hú, milyen jó lesne egy cigi. Hú, de meginnék déli 12-kor egy jó pohár sört. Vagy alig várom a szombat esti bulit, hogy végre tudjak egy nem tudom milyen drogot bevinni a szervezetembe. Az már függőség. Nem csak akkor nevezünk valamit függőségnek, amikor ilyen katasztrofális állapotban van valaki, hanem már akkor, amikor a mindennapit megváltoztatja, és a mindennapi gondolatai e körül forognak.
És akkor innen, vagyis a függőségek és a szervezetre gyakorolt hatásaik, illetve az életvitelünk megváltoztatásával fogjuk folytatni a medicinát a zene után.
Szól.
A mi rádiónk.
Már is folytatjuk a medicinát, a függőségeknél hagytuk félbe, amikor is elhangzott az, hogyha valaki délben 12-kor már arra gondol, hogy milyen jó lesne egy pohár sör, vagy milyen jó lenne most rágyújtani, esetleg várja a szombat esti bulit, hogy valamilyen kábítószert bevigyen a szervezetébe, az bizonyos szinten már függőnek számít. De mi a következő lépcsőfok, és mennyi idő kell ahhoz, hogy elveszítsük a kontrollt, elveszítsük a fegyelmet az igényeink fölött, és nem csak arra gondolunk, hogy most milyen jó lenne egy pohár sör, ha bár déli 12 van, vagy talán még korábbi időpont, hanem azt mondjuk, hogy jó, akkor meg is isszuk, vagy most rágyújtunk, vagy már nem várjuk meg a szombat esti bulit.
Nagyon jó kérdés. Igazából ahhoz, hogy megértsük ezt az egész folyamatot, tisztáznunk kell az egésznek az alapját. Az egésznek a működésének a mechanizmusát. Miért vannak függőségek? Miért alakul ki dohányzás, kóros dohányzás? Miért alakul ki túlzott alkoholfogyasztás, droghasználat, azért, mert a szervezetbe, amikor bekerülnek ezek az anyagok, mindhárom ezek közül, kialakít a szervezetnek egy jutalmazó mechanizmusát. Tehát abban a pillanatban, amikor a mi idegrendszerünkbe eljutnak ezek a szerek, kiváltanak egy jutalomreakciót. Felszabadul egy dopaminnak nevezett hormon, biztos hallottatok róla, dopamin egyenlő boldogsághormon, jutalmazáshormon, ugyanaz. És az, amikor felszabadul, akkor jól érezzük magunkat. Boldognak érezzük magunkat, teljesnek érezzük magunkat, ellazulunk, jó az általános állapotunk. És amikor nincs meg, és amikor nincsen dopamin felszabadulás a szervezetünkbe, akkor érezzük, hogy valami hiányzik. És érezzük, hogy valami nem oké, és függőek leszünk. Mert kéne az újabb adag. Kéne az újabb pohársör, és kéne az újabb adag drog. Na most fontos azt is megjegyezni, hogy abban a pillanatban, amikor elkezdjük ezeket a szereket használni, az agyunkban a neurónak erre újra reagálnak, hogy köszönjük szépen, értem ezt az anyagot, ettől én happy leszek, boldog leszek, de a következő alkalommal léci adjál többet. És a harmadik alkalommal még többet, és az ötödik alkalommal még többet, mert már nem elég. Mert megszokta. Ez pontosan az a folyamat, amikor hozzászokik a szervezet egy bizonyos anyaghoz, és ahhoz, hogy kiváltódjon a kívánt hatás, egy nagyobb mennyiségre van szükség. Zárójel bezárva, visszatérve arra, hogy mikor és mennyi idő alakulhat ki a függőségre, hát igazából ebből a szempontból másképp működnek ezek a szerek, mert vannak olyan szerek, amik már egy használattól is teljes mértékben dependenciát okoz, ilyen például a kokain. Tehát a kokain egy nagyon erős drog, vagy akár a heroin, ezekről mind hallottunk. Az alkohol talán az egyik legkézzelfoghatóbb példa, többféle kategória van, vannak azok az alkoholisták, akik minden nap isznak, de ritkán részegednek le, úgymond. Tehát a napi adagot beviszik, és mindig egy picit többet, pont azért, amit az előbb mondtam. Van az a kategória, aki egy hétig, vagy két hétig, vagy három hétig nem iszik, és aztán pedig megiszik egy akkora mennyiségű alkoholt, hogy lerészegedik hirtelen. Egyik sem jobb, mint a másik. A harmadik kategória pedig ennek az ötözete, hogy megissza a napi mennyiséget, de néha-néha úgy felönt a garatra, hogy részegedés lesz belőle. Mind a három típus alkoholista. Egyik sem jobb, mint a másik. Ugyanúgy tönkreteszi a szöveteket. Nikotinnál is. A nikotin az egy nagyon erős drog, mert abban a pillanatban, ahogy eléri az agyat, és nagyon-nagyon gyors hatása van, egy kielégítő érzést generál. Jó lesz tőle a hangulatunk, viszont csökkenti a figyelmet, ezzel egy kicsit ellazít, és könnyen hozzá tudunk szokni. Tehát egy 2-3 cigaretta után, hogyha jól érezzük magunkat, akkor lehet, hogy ma nem, mert rosszul vagyunk, de holnap lehet, hogy kéne egy következő. Hát milyen jó volt. Vagy ennek a kiegészítői például az úgynevezett snüssz. Tehát nem feltétlenül csak cigarettával lehet a nikotin terméket bevinni a szervezetbe. Vannak ilyen szájban rágható snüssznek nevezett kicsi zsákocskák, amiből a rágás folyamán felszabadul a nikotin, és ugyanezt a hatást éri el, viszont ugyanannyira káros. És a drognál pedig rövid távon okoznak súlyos károsodásokat, hirtelen nagyon gyorsan módosítják a tudatállapotot, nagyon gyorsan hatással vannak az embernek a pszichéjére.
Jutalmazási rendszer, és nekem erről az jutott eszembe, lehet, hogy most le fogom butítani az imént elhangzott példát, hogy egy személynek van egy nap 5 teendője, és akkor azt mondja, hogy miután egyet kipipált a listáról, akkor utána megiszik egy pohár sört, elszív egy szál cigarettát, vagy valami él a káros szenvedélyeinek, és akkor egy idő után eljön az a pont, hogy a kipipálás után, a feladat kipipálása után már nem egy pohár sör, hanem 2 pohár sör fog kelleni, és nem egy cigaretta, hanem 2 cigaretta, ha jól értettem a példából.
Igen, pontosan. Pontosan így van.
És akkor az alkoholfogyasztás, cigarettázás vagy kábítószer fogyasztás jelenségét le lehet osztani valamilyen csoportokra, visszatérve az iskolákhoz és a az interaktív múzeumokhoz. Gondolok itt arra, hogy azok, akik elkezdik használni ezeket a szereket, inkább a jó tanulók, vagy inkább a rossz tanulók, azok, akik jól vagy jobban szituáltak anyagilag, vagy esetleg éppen ellenkezőleg azok, akik rosszabbul. Van bármiféle korreláció ezen tényezők között?
Hát jó tanuló, rossz tanuló, kevésbé, mélyebbre kell nyúlni. A lelki traumákig kell nyúlni, a sérelmekig kell nyúlni, a sebekig kell nyúlni, illetve azt kell figyelembe venni, hogy kinek milyen az anyagi helyzete. Mert aki meg tudja engedni magának, és olyan a társaság, aminek ő a része, akkor meg is fogja engedni magának. Hogy szemléltessem ezt a kérdést, felolvasnám az egyik diáknak a válaszát. Az egyik kedvenc válaszunk volt az egész programsorozat végén, és így szólt a válasz, teljesen anonim, így szólt a válasz, hogy én alapjáraton is már 6-7-es koromban eldöntöttem, hogy soha semmilyen mértékben nem fogok alkoholt fogyasztani, még alkoholos csokit sem vagyok hajlandó enni, ez annak a következménye, hogy édesapámnak alkohol problémái vannak, így első kézből tapasztaltam, hogy lelkileg hogy tesz ez tönkre egy családot, és azt mondtam, hogy én nem szeretném majd ennek kitenni a környezetemet. Viszont az utóbbi időben kezdtem kicsit meginogni, mert hát a korosztályomban általában nem ez a magatartás jellemző. Így nagyon nehezen kapom meg a társaságot magamnak, mert egyszerűen nem tudok kiengedni és önfeledten bulizni, iszogatni, emiatt egészen az előadásig volt egy hiányérzetem, de az előadás ráébresztett, hogy nekem nincs szükségem erre, nagyon jól vagyok, így, hogy vagyok, és majd egyszer biztosan én is megtalálom a magamnak megfelelő társaságot. Ez nagyon szépen megválaszolja azt, hogy hogyan befolyásolja a társaság és a társadalmi nyomás ezt az egész folyamatot. Tehát egy olyan diáknak a szavait hallhattuk, akinek az életében ott volt a lelki trauma az édesapja által. Látta, hogy hogyan teszi tönkre a családot az alkoholizmus. Erre rátevődött még egy társadalmi nyomás, de véleményem szerint ez 1/50-ből, vagy 1/60-ból, aki meg tudja csinálni, hogy mindezek mellett nem enged a kóros szenvedélyeknek.
Tanuljunk meg nemet mondani, ezzel a címszóval kezdtük el a műsort. Érdemes-e teljesen nemet mondani, avagy ez már a lónak a másik oldala? Nyilván ez a példa, ami itt az imént elhangzott, egy nagyon dicséretes és egy nagyon mély példa, ami igen, sokak számára követendő kellene legyen. De kell a teljes nem?
Igazából erre a válaszom egy ugyancsak egy példa lenne. Tehát abban az esetben, hogyha valaki azt hallja a környezetétől, a nagyapjától, a szomszédtól, az akárkitől, hogy hát, hogyha nem akarsz pálinkát inni, akkor legalább vörösbort igyál, mert a vörösbor az jót tesz a vérnyomásnak, és jót tesz az ereknek. Tehát az az igazság, hogy a vörösborban vannak dolgok, amik jók, vannak benne flavonoidok, vannak benne antioxidánsok, ami tényleg jó hatása van a szervezetbe, de az alkohol a borban is, a pálinkában is, a tiszta alkohol is, a sör is, az alkohol az alkohol. És az alkoholnak jó hatásai nincsenek. Tehát meg kell érteni azt, hogy ezeket a tévhiteket ne fogadjuk el. Tehát nem kisebb alkohol a vörösbor, és nem jobb a sör, mint a bor, vagy a pálinka és a viszki. Egyáltalán nem jobb, az alkohol az alkohol.
Szintén az iskoláknál maradva, térjünk ki arra, hogy mi is az a nagykorúság? Ugye a szeszes italokon és a dohánytermékeken is az van feltüntetve jó nagyban, hogy 18 plusz, ezt már mindenki ismeri. De miért pont 18 év a nagykorúság időpontja? Mitől vagyunk mások, nyilván szervezeti szempontból érettebbek, kifejlettebbek 18 éves korunkban, mint például 15-16 vagy akár 17 éves korunkban? Nyilván azzal mindenki tisztában van, hogy nem azon az éjszakán történik meg a nagy változás. Habár gyermekként mi is ezt vártuk, hogy na akkor most már nagykorúak leszünk, mint hogyha este lefekszünk még kiskorúan, és reggel csettintésszerűen nagykorúan ébredünk, és minden megváltozik. Ez nem így működik, különösen nem a szervezet szempontjából.
Igen, ebben teljes mértékben igazad van, és a másik dolog pedig az, hogy az alkoholnak, a ciginek és a drógnak sincsen szemük, és nem érzékelik, hogy te 17 éves vagy, vagy épp 19 éves, hogy a 18-as karikát még szemre kell vedd, vagy sem. Nincsen semmi különbség egy 17 éves vagy egy 18 éves között ilyen szempontból. Tehát úgy tartjuk, hogy körülbelül a 25 év az, ameddig a szervezet növekedésben van. És főleg a központi idegrendszerre gondolok. Tehát ameddig a neuronok fejlődnek, ameddig az illetőnek a személyisége fejlődésben van, és ameddig az agysejteknek a száma növekedőben van. Na most az a nem mindegy, hogy 16 évesen egy bizonyos számú neuronnak visszük be azt a toxikus anyagot, vagy 25 évesen egy sokkal nagyobb számnak. Tehát ez a nem mindegy, hogy hol állítjuk le a növekedési folyamatot. Az a probléma, hogyha 16 évesen egy még fejlődésben levő idegrendszert és egy fejlődésben levő neuronokat már kitesszük egy toxikus környezetnek, akkor azok nem fognak tovább nőni, elhalnak, nem fognak új kapcsolatok kialakulni az agyban, és ezzel magyarán mondva butítjuk azt az agyat, és sorvasszuk azt az agyat. Tehát ilyen szempontból van különbség egy 16 éves vagy egy 25 éves között. Mert nem mindegy, hogy 25 év alatt volt ideje annak a szervezetnek kialakítani a megfelelő optimális számú idegpályát és a neuronok közötti kapcsolatot, avagy 16 évesen a fejlődés közepén hideg zuhany, nesze neked alkohol. Tehát ez a nagy különbség.
Akkor miben változnak a hatások mondjuk egy 25 éves tekintetében? Nem lesz egyből ez a hideg zuhany, de azért gondolom ott sem örvend a szervezet ezeknek a szereknek.
Nem, egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Kérdezted a 18-as évet, igazából az egy arbitrális határ, tehát nálunk 18 év az, amikor ameddig nem szabad alkoholt fogyasszunk. Például Amerikában 21. És sokkal komolyabban ellenőrzik, mint nálunk. Tehát Amerikában nem mehetsz be egy buli helyszínre, vagy nem mehetsz be egy kocsmába, hogyha nem mutatod fel az ID-dat, ami írja, hogy igen, te betöltötted a 21 évet. Ez egy jogi kérdés. Igazából ez egy arbitrális dolog. Nálunk Romániában 18 év. Az, hogy milyen hatásai vannak felnőtt korba, vagy fiatal korba, ugyanaz. Ugyanannyira toxikus, ugyanannyira káros, ugyanannyira tönkreteszi a szövetteket.
Doktor úr, engedje meg, hogy egy kicsit rátérjünk a dohányzás alternatíváira, hiszen napjainkban igencsak divatosak a hevített dohánnyal működő eszközök és az úgynevezett elfbárok, vagy éppen az elektromos cigaretták. Beharangoztuk, hogy beszélni fogunk erről is a műsor folyamán. De ezek valóban jobbak, vagy ez egy tévhit, és egyes esetekben akár sokkal rosszabb hatást is kifejthettek, mint a hagyományos cigaretta?
Ez egy nagyon-nagyon veszélyes tévhit. A múzeumunkban van egy kicsi átlátszó dobozunk, ahol különböző termékeket összegyűjtöttük, hogy megmutassuk ezeknek az embereknek, ezeknek a diákoknak azt, hogy mi az, amitől félni kell. Ez egy hatalmas nagy tévhit, hogy a vaporizatőrök, vépek, dzsúlok, elfbárok, monkey bárok és a mindenféle úgymond gőzgépek, azok sokkal jobbak, mint a cigi. Nem. Az a tény valós, hogy nincsen égés termék, tehát nem ég el papír, nincsen kátrány, nem fog a tüdőbe kátrány lerakódni, viszont azok a molekulák, amik felszabadulnak ezekből a vaporizatőrökből, sokkal kisebbek, és a tüdőben sokkal mélyebbre hatolnak, mint például a cigibe. Tehát, hogy vannak dolgok, amiben jobbak, de más téren sokkal rosszabbak. És bocsánat, hogy ezt fogom mondani, de az az igazság, hogy ezekkel a vaporizatőrökkel és az ilyen hevítés alapú dohánytermékekkel az történik, hogy mi vagyunk ezeknek a kísérleti nyulai. Tehát nem tudjuk a hatásait. A cigiről kimutatták, hogy igen, a dohányzás tüdőrákot okoz. Igen, BPOC-t okoz. Igen, ezek és ezek a következményei. Igen, a dohányzás felelős, és a nikotin és a dohány mint olyan felelős a fejtájéki, tehát a szájüregi, a száj körüli daganatoknak a 90%-áért. Viszont ezekről a vaporizatőrökről még nincsen ilyen adatunk, mert nem telt el elég idő a feltalálásuk és a használatuk óta. Tehát konkrétan rajtunk fogják megnézni majd az unokáink, hogy kialakult-e ezekben a szerhasználókban valamilyen féle betegsége, vagy sem. És szerintem ez egy olyan orosz rulett, amit nem érdemes játszani.
Pont ugyanannyira orosz rulett egy hevített dohánytermék, amiben mégis dohány van, mint egy elnézést akkor a kifejezésért egy ilyen olajos, takonyszerű állaggal működő elektromos cigivel?
Igen, és azért merem azt mondani, hogy igen, mert nem ismerjük a hatásait, és egyenlőre leírták az úgynevezett popcorn tüdőt. A popcorn tüdő is ugyanannyira káros és ugyanannyira halálos, mint hogyha valaki egy dohányzás, egy cigizés után kialakult BPOC-be szenvedne. Tehát ilyen popcorn-szerűen átalakul a tüdőszövet, és ugyanúgy nem funkcionális. Tehát nem lesz elég, nem tudja a szervezetet ellátni megfelelő oxigénnel. Ugyanúgy megfulladunk egy popcorn tüdőben.
Azt hiszem, hogy kevesen tették fel ezt a kérdést, hogy akkor, hogyha idézőjelesen muszáj valamit szívni. Nyilván a legjobb az, hogy semmit, és ez lenne a cél, és erről beszélgettünk mi is, de hogyha valaki azt mondja, hogy nem, ő nem tudja letenni, akkor mit?
Hát akkor menjen fel a bucsintetőre és szívjon friss levegőt. Viccet félretéve. Az az igazság, hogy ha esetleg arra gondolsz, hogy pipa vagy vízipipa, mert sokan azt mondják, hogy jó, én nem cigizek, mert én csak vízipipázok, mert hogy az gőz. Hát az egyáltalán nem gőz. Tehát nem főzzük fel azt a vizet, ami a vízipipában van. Hogyha valaki látott egy működő vízipipát, akkor azt is látta, hogy a tetején van egy dohány, az a dohány elég, keresztül megy egy hosszú csövön, átmegy egy víztartályon, az a víztartály lehűtés, azt beszívjuk.
Elnézést, hogy felbeszakítalak, de nem is dohány, hanem dohány valamivel bekemve, valamivel átitatva, hogy legyen valamilyen íze, úgynevezett aromája, hogy ezt a vízipipázásnál hívják, ami megint valami zselés anyag, ami úgy ránézésre nem túl szimpatikus.
Pontosan, ezek az aromák, az ízek, úgymond, főleg cukrok, propilén, glikolok, de ezekben is vannak ám rákeltő anyagok. Tehát egyáltalán nem úgy működik, mint egy negró cukorka. Tehát, hogy megeszünk egy negró cukorkát. Mert a negró cukorkát nem kezdjük el felgyújtani, és nem kezdjük el dohánnyal összekeverni. Tehát egyáltalán nem egészséges, sőt, kifejezetten károsak ezek az adalékanyagok, az ízek, a cukrok, amik megtalálhatók ezekben az ízesítő anyagokban.
És a hagyományos pipa kontra a cigaretta, mind a kettő dohány, de a hagyományos pipánál nincs kátrány, ezért sokan esküsznek erre.
Hát az az igazság, hogy ez már kicsit olyan, hogy oké, ne vágják le a félkaromat, léci, csak a negyedkaromot, vagy a kisújpercemet, a dohány az dohány, és a nikotin az nikotin. Nikotin megtalálható a cigarettában is, nikotin megtalálható a pipában is, és a dohánynak a több száz melléktermékéből, amiből mi ismerünk kb. 170-180-at, ami kancerigén, vagyis rákkeltő, az a 180 rákkeltő anyag megtalálható abban a dohányban is, amit a pipába tömködünk, és abban a dohányban is, amit a cigiből szívunk el, és abban is, amit a sisából, vagy vízipipából, vagy akármilyen arab füstölőből szívunk el.
Doktor úr, közeledünk a műsoridő végéhez. Számos témára nem került sor az időszűke miatt, így javasolom, hogy a közeljövőben még folytassuk ezt a beszélgetést. Arra kérném, hogy zárszóképpen összegezze, hogy mire és hogy mondjunk nemet.
Igazából nekem a javaslatom a mértékletesség, és az, hogy legyünk tudatában annak, hogy mit okozhatnak ezek a szerek, és inkább mondjunk neki nemet, mint hogy esetleg kórházba halálos ágyon kezeljenek tüdőrákkal, agydaganattal vagy májcirrózissal. Szerintem konkrétan és nagyon őszintén és nagyon tényszerűen ki kell mondani azt, hogy ezek a szerek, habár ismertek a szociálisan benefikus hatásai, tudjuk azt, hogy ellazulunk tőlük, tudjuk azt, hogy jól esik meginni egy-két-három sört, tudjuk azt, hogy ellazulunk egy szál cigitől, ugyanakkor annak is tudatában kell legyünk, hogy a saját kezünkkel ütjük be a koporsó szegeinket ezeknek a szereknek a használatával.
Mára akkor legyen ez a zárszó. Hölgyeim és uraim, ez volt már a Medicina, benne dr. Ladányi Emmanuel szülész-nőgyógyász rezidens orvossal, a Pontis egészségügyi szervezet elnökével, akinek ismételten csak köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, kedves hallgatóink, külön tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra és német nyelvű műsorunk következik, este 10 órától pedig Szász Attila és Farkas István kollégám várja önöket az esti tagozatban. Kérem, ha tehetik, maradjanak a Marosvásárhelyi rádió frekvenciáin. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, a viszonthallásra!